Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben a hetek óta tartó menekültáradattal kapcsolatos információkat szeretnénk egy kicsit árnyalni, illetve hozzátenni azt, hogy hogyan kerül ez az irgalmatlan tömeg Magyarországra, milyen úton, és aki erről egészen testközelből tud beszámolni. Mai vendégem Novák András, külpolitikai újságíró kollégám, aki Görögországtól Macedónián és Szerbián keresztül a magyar határig végigkövette egy menekült csoport útját az elmúlt hetekben. Szervusz!
Szia!
Ezzel az úton mi volt a célod? A menekülteket bemutatni, azt a hihetetlen utat, amit bejárnak, egy kicsit a motiváció mögé nézni, vagy más?
Igen, megpróbáltam egy elég komplex összefoglalót készíteni belőle, több film is született. Amellett, hogy megnéztük, hogy milyen segélyszervezetek segítenek nekik, illetve önkéntesek százai valóban a hosszú úton, milyen útvonalat tesznek meg, tehát honnan jönnek, hogy épült ki a rendszer, hogyan informálódnak, milyen állomások vannak, hol pihennek meg, hogyan cserélnek információt. A legtöbb információnk és a legtöbb képünk ugye a röszkei határ utáni részről van, mi történik Magyarországon, mi történik a keletibe, vagy az M1-esen sétálnak, de az is érdekelt, hogy hogyan jönnek, miért erre jönnek, miért ez az útvonal, ez hogyan alakult ki. Ezt csináltuk végig. Görögország, Macedónia, Szerbia és úgy Horgos, tehát a Szerbiában lévő magyar falu, ahol már átjönnek röszkéig. Tehát tulajdonképpen a kerítésig forgattuk őket, tehát a magyar drótkerítésig.
Akkor kezdjünk onnan, hogy ezek az emberek hogy kerülnek Görögországba, és miért pont Görögországba mennek, hiszen közvetlenül a határ az ugye Törökországban van. Tehát azt gondolná az ember, hogy egyszerűbb szárazföldön jönni, mint a nagyon tragikus kimenetelt sejtető tengeri úton. Láttuk ezt a rettenetes képet arról a szíriai kisfiúról, ami bejárta a világ sajtót, és már szinte ilyen jelképe lett a tengeren menekülőknek. De miért a tengeren jönnek?
Igen, három útvonal van, amellyel Európába lehet jönni, illetve Magyarország irányába az Európai Uniót el tudják érni. Az egyik, és ezt nagyon gyorsan elmondom, Afrikán keresztül, ugye Líbia partjainál, ugye Líbiában káosz van, fogalmuk sincs, hogy mi történik, jelenleg két-három kormány kormányoz, és ezért az embercsempészek tulajdonképpen az Afrikából érkező tömeget úgy irányítják, hogy folyamatosan hajókra, bárkákra teszik őket, és viszik Olaszországba, Lampedusa szigetére, ott is forgattam. Nekik az afrikai menekültekkel kell megküzdeni, valahogy tudják is kezelni ezt a szituációt, ugye ez egy különleges történet. A másik két útvonal, ugye ez a Boszporuszon át, illetve Törökországból Görögországba, illetve vagy gyalog, vagy pedig a török partoknál, Izmirnél, illetve Bodrumnál egy hajóra szállva embercsempészek által irányított rendszerben eljutni egy görög szigetre.
Na egyébként miért választják sokan azt az utat, hogy tengeren egy kis csónakban hányodva Kosszigetről egy másik szigetre, tehát hogy és akkor nagy nehezen elérik a partot, közben többször kerülhetnek viharba, felborulhatnak, stb.
Ez így van, Laci, egy trükk van. Nagyon jót kérdezel, pont ez a trükk, amit tudnak a menekültek. Ez pedig a hajózási törvény, és nem véletlenül választják sokan, és mondom, Líbia azért 350 kilométerre van Lampedusától, amíg ezzel ellentétben a török partok mindössze 10-20 kilométerre vannak a Görögszigetekről, van egy nagyon fontos hajózási törvény. Aki bajba kerül a tengeren, azt kötelező kimenteni. Tehát ott nincs alternatíva. Tehát amíg mi húzhatunk olyan falat is a határunk mellé, tehát közvetlen határa, hogyha odáig eljön, de mi nem engedjük be, akkor az nem jön be. De a tengeren ilyen nincs. Ha te rendelkezel például parti őrséggel, ugye, ez nekünk furcsa magyaroknak, nekünk ilyen nincs, hogy parti őrség, nekünk nincs haditengerészetünk. Ezek az országok, amelyeknek tengere van, hatalmas ilyen haderővel is, illetve parti őrséggel rendelkeznek. Onnantól kezdve, hogy ő megpillant, vagy a radaron meglát egy hánykolódó lélekvesztőt, egy szakadt tutajt, egy gumicsónakot, neki ki kell mentenie. Ha viszont kimenti, akkor ez garantálja biztosan a benne ülő menekülteknek, hogy Európai Uniós országba jut. Lásd, ugyanez a történet Olaszországban is, ugyanez a történet Görögországban is. Amíg a török-görög határon azt lezárják, egyáltalán nem biztos, hogy bejut az Európai Unióba, így viszont biztosan tudja. Ha ugyanis már bekerült a görög szigetre, onnan már ki nem fogják toloncolni, hiszen tovább engedik menni, és így folytatja az útját Macedónia, Szerbia, és majd utána Magyarország, illetve tovább Németország felé.
Ezek szerint a Görögországba érkezők leginkább tengeren érkeznek, vagy azért ezt a szárazföldi utat is választják néhányan?
99% a tengeren éri el Görögországot, és onnantól kezdve ugye buszozás, vonatozás és gyaloglás, tehát ez az útvonal így folytatódik tovább, így van.
Tehát akkor a szírek számára csak ez az egy útvonal létezik.
Ugye itt már nem csak szírekről beszéltünk, csak 70-80% a szírek. Tehát azért akármi van, afrikaiak vállalkoznak ezen az útvonalon is jönni. Jönnek bizony Török-Görögország felé, és bizony Ázsiából egyre több pakisztáni és afgán gondolja úgy, hogy akkor a jobb élet reményében Európába indult, tehát most már nem csak szírekről beszélünk, bár túlnyomó többsége a menekülteknek, vagy az érkező tömegnek Szíriából jön, ez így van.
Na most megérkeznek Görögországba, gondolom ezek a kis szigetek, ezek nem nagyon vannak felkészítve arra, vagy felkészülve, vagy nem is lehet felkészülni egy ilyen áradatra, mert ezek nem nagy szigetek, ráadásul oda minden szinte hajóval visznek, hajókon kerül oda, sok helyen még ivóvíz sincs rendes a szigeteken, tehát hogy tudnak erre felkészülni?
Úgy készültek fel, hogy most tovább is viszem gyorsan a gondolatot, tönkretették Kos szigetének a turizmus részét. Kos szigetre tulajdonképpen a turisták 99%-a lemondta emiatt. A görög hatóságok pedig úgy kezelik, hogy amilyen gyorsan csak lehet, tovább viszik a fővárosukba, tehát Athénba, illetve Thesszalonikibe a menekülteket. Ez jelent napi 500-1000-1500 embert. Gondold bele, hogy amikor ezek megérkeznek, egy hatalmas tömegről van szó, egy nagyon-nagyon pici szigetről, de olyan kis szigetről, pár ezeren élnek ott, illetve egy kifejezetten turizmusra berendezkedett szigetről beszélünk. Automatikusan hajókra teszik, tehát már görög nagyhajókra, utasszállító hajókra, és viszik őket a nagy kikötőkbe, Thesszalonikibe és Athénbe, és ott kiteszik őket, tehát tulajdonképpen pontosan válaszolva a kérdésedre, a sziget nincs felkészülve, és ezt a görög kormány úgy oldja meg, hogy automatikusan azonnal, szinte azon a napon, vagy egy nap pihenő után vizet, élelmet azt a menekülteknek is viszik őket tovább a szárazföldre is, illetve a kontinens belsejébe.
Na most megérkeznek ezek a menekültek Athénba. Hogyha ilyen...
Napi 2000 emberről van szó.
Akkor ez egy hét alatt ez 10000-es méretűre duzzadt. Ez a tömeg azonnal tovább megy, vagy ott megpróbálják őket regisztrálni, mert itt a regisztráció környékén van a legnagyobb probléma, és ugye itt Magyarországon is onnan indul, vagy eredeztethető ez a dolog, hogy azt mondják, hogy hát igen, lehetne menni, csak előbb regisztrálni kell, meg kell tudnunk, hogy ki az, honnan jött, stb.
Igen, a görög helyzet az több szempontból is bonyolult. Hivatalosan az Unióba ott lépnek be először, ugye a törvény nagyon egyértelmű, illetve Brüsszel álláspontja is, ahol először elérik az Európai Uniót, ott kell regisztrálni őket. Na most az első nagy hullám, ez pont akkor érte a görögöket, amikor ugye a legnagyobb válságban voltak, tehát éppen kifelé tolták őket az Unióból, éppen a határán voltak, hogy újra drakma lesz és nem euró, illetve kormányválság volt, hiszen lemondott Ciprász, tehát fogalmuk se volt, kisebb gondjuk is nagyobb volt, hogy ők ennyi embert regisztráljanak. Szerintem az infrastruktúrájuk, illetve a rendőri hátterük sem volt meg ahhoz, hogy ennyi embert regisztráljanak. Nem is tudták kezelni ezt a helyzetet, ezért úgy döntöttek, hogy inkább hagyják. Pontosan úgy, ahogy mi tettük ezt 4 nappal vagy 5 nappal ezelőtt. Ha menni akarnak az M1-esen, nincs más, adunk buszt, menjetek. Hát egyszerűen nem lehet ekkora tömeget és ilyen szituációt kezelni, vagy ahogy a mai hírekben most lehet olvasni, hogy röszkén inkább azt mondták a rendőrök, hogy menjetek. Hát a kitör 3000 ember, mit lehet vele csinálni, nem lőhetünk beléjük. Valószínűleg görögök is így voltak ezzel, és véletlenül se szeretném minősíteni a politikai döntéseket. Egyszerűen kezelhetetlen. Európa még nem nézett szembe ilyen típusú, ekkora tömeges népvándorlással, ami ennyire szervezett lenne. Éppen ezért a görögök egyszerűen azt mondták, menni akartok, nekünk az a legegyszerűbb, hogy érkezik egy tömeg, mi elviszük a buszpályaudvarra, és ott nem csinálnak mást a menekültek, mint vesznek egy buszjegyet, és elmennek Idomeni városába. Ez Görögország legészakibb faluja, ami a legközelebb van a határhoz. Hát én azt megmondom neked, ez a határtól ez 400 méterre van. A busz konkrétan a vasúti sínek mellett teszi le a menekülteket, és ott már átsétálva 4 perc alatt már Macedóniában lehet lenni.
Szervezett keretek között jönnek. Ugye lehetett olvasni ennek a szerencsétlenül járt kisfiúnak, az apja nyilatkozta, hogy ő 4000 eurót fizetett azért a gumicsónakért, amiből aztán belefordult a tengerbe az egész családja, és ott lehet a halálát. Ez egy általános árfolyam, mert gondolom erről is érdeklődtél, hogy mennyiért jutnak oda az emberek, hogyan kerülnek oda.
Mindenkitől megkérdeztem, hogy mennyi pénzébe került. A nagy lehúzások azok a tengeri átkelőkön vannak. Ezeket az átkelőket a maffia irányítja. Nagyon sokszor azt mondják, hogy az afgán maffia van mögötte. Egyébként ez úgy történik, hogy azért fizetett az apuka 4000 eurót a kisfiú esetében, mert a kisfiúnak volt egy bátyja, a felesége és ő, tehát fejenként 1000 euróért vitték el őket, vagy vitték volna el őket. Több szírrel is beszéltem. Nagyon érdekes, hogy nem a kapitányoknak, nem a hajósoknak, nem az evezősöknek fizetnek, hanem bizony egy harmadik személynek. Ez pedig tipikusan olyan eset, hogy a maffia tartja a kezében. Ott van a legnagyobb lehúzás. Ugyanis ha már bent van a Görögországban, egy sima buszjegy, ez a pár száz kilométer egyszerre, akár Macedóniában, akár Európában, még ha meg is szorozzák kétszer-háromszor a jegyárakat, sem több 20-30-40-50 eurónál, ami egy kezelhető történet, ugye ha autóbuszozni szeretnél. Egyrésztről magánkézben van, és ezt a pénzt elteszik, tehát a buszvezetők nagyon és a taxisok nagyon jól járnak. A taxisok mondjuk, ha valaki kényelmesebben akar utazni, az beszáll a családjával egy taxiba, és lemegy 200 euróért, vagy följebb megy, tehát a következő lépcsőt, de a nagy lehúzások azok a tengeren vannak, tehát Líbiából Olaszországba és Törökországból Görögországba, és hát ezek a nagy pénzek, amiket elvesznek a menekültektől, és ez az ár valóban jogos. Van, aki szerencsés, tehát hogyha mit tudom én, egyszerre 300-an szállnak be, akkor csak 500 eurót kérnek. Hallottam olyat is, hogy már 300 euróra is lehet utazni, de van olyan, akitől 1500 eurót kérnek ugyanezért a pár 10 kilométerért.
Többször felvetődött, hogy ez az óriási menekült hullám túl azon, hogy a nagy megállító államokat szétzúzta az arab tavasz, és ugye Líbia azért nem tartja vissza mondjuk az afrikai menekülteket, mert egyszerűen nincs az a kemény vezetés, és nincs az a határozott katonaság, amely volt korábban. De a másik okként azt szokták emlegetni, hogy ez egy olyan iparág lett, ahol a kereslet kínálat jól találkozott, és nagyon csökkennek az árak. De nekem ez az 1000 euró, ez még mindig soknak tűnik. Vagy ez korábban annyival drágább volt?
Valóban egy kicsit drágább volt, tehát azért egy picit a nagy kínálat azért egy kicsit lenyomta az árakat. Szörnyű ezt mondani. Most egyre több az embercsempész, tehát húzza maga után. Most már kifejezetten promotálják, hogy az embercsempészek osszák a térképeket, hogy Csádból, Nigerből, Nigériából milyen útvonalon lehet eljutni át Líbián, és nem pedig Tunézia, Marokkó felé, Spanyolország irányába, mert ott rettentő nagy az ellenállás. Ugye a tömeg mindig a legkisebb ellenállás irányába megy. Tehát az embercsempészeknek egy hatalmas nagy hálózata épült ki, és a hatalmas kínálat elindított egy olyan információ áramlást az afrikai országok felé, hogy ebbe az irányba kell elmenni. És valóban most már a kereslet határozza meg a kínálatot, de itt egy kicsit visszafelé is igaz volt ez a történet. Ez kevésbé igaz a török részre. Ugye a török oldalon egy kicsit más a helyzet, ugye a szíriai háború az abnormális, ugye a menekült táborokban 4-4,5 millió ember él. A másik nagy kérdés, hogy miért most indult el ekkora tömeg, illetve hát ugye Ázsiából, Pakisztánból.
Erre a kérdésre egyébként kaptál választ, hogy miért pont most indult ez a tömeg el?
Nem válaszoltak erre. Tehát a szírek azt mondják, hogy azért most, mert háború van, nem tudtunk már élni. Most már tényleg olyan áldatlan állapotok vannak Szíriában, tehát akik nem menekült táborokból jönnek. Ez nagyon érdekes volt, ez érdekelt, hogy ugye 4,5 millió ember él menekült táborokban. Egyébként le a kalappal a törökök előtt, és bár kiengedik ezeket a menekülteket, de jelenleg Törökországban 2 millió szír menekült van menekült táborban, ahol ellátást kapnak, a szír gyerekek iskolában mehetnek, és ezt mind a török kormány természetesen ENSZ segítséggel, stb. Finanszírozza, de le a kalappal Törökország előtt, hogy ezt végrehajtja, és most nem akarom a háborús szerepvállalását, illetve az ISIS-tól vásárolt olajait belefűzni a történetbe, de a menekült kezelésben ez Törökországtól egy fantasztikus dolog. A lényeg az, hogy ezek az emberek nagyon sok esetben összespórolva az utolsó fillérjüket több tucatnyian dobják össze ezt az 1-2000 eurót, hogy el tudjanak jönni. És hallottam olyan kritikát, és olvastam a mai hírekben, illetve a Facebookon, hogy sokan azért, hogy hát ezeknek ennyi 1000 eurójuk van, akkor mit keresek itt? Ez nonsens, hát egy családnak nincs 2-3 ezer eurója, tehát még akkor is csak 6-800 ezer forintról beszélünk úgy, hogy hátrahagyták a kocsit, a házat, a lakást, stb. És valahol Szíria, Bashar el-Assad alatt olyan volt, mint Magyarország a 80-as, 90-es években, vagy mondjuk a kommunizmus végén, hogy mindenkinek volt egy kis shillingje, egy kis márkája, egy kis dollárja vagy aranya a párna alatt, ugye ami illegális volt a 80-as években, és a szírek ugyanígy, tehát azért egy jó menő ország volt, tehát az ott élőknek szerintem az átlag kocsi szint Szíriában pár évvel ezelőtt, tehát a forradalom előtt jobb volt, mint Budapesten, tehát azért nem szegény emberekről beszélünk.
És ráadásul ugye, és egy picit elébe is mennék a történetnek, hogy ugye szerda este az ATV-n
a világhíradóban lesz egy összeállítás azokról,
igen, egy
az
film, emberekről. És azt mondtad, hogy ebben a filmben egyetemi tanárral így fogsz van beszélgetni. És én is láttam itt a különböző híradásokban, hogy orvosok, tanárok, mérnökök indulnak meg, családjuk a fogorvosok, és hát tulajdonképpen jól menő emberek.
Hát igen, mert a szegények indulnak el a legnehezebben, hiszen nincs pénzük. A holnapi filmben, illetve a szerda esti filmben olyan egyéniségeket próbáltam találni, akiknek a történet egy kicsit más. Az egyetemi professzor, úgy hívják, hogy Abdullah Geylani, konkrétan egy darab flip-flop papucsban, egy mellényben, egy pici hátizsákkal és egy laptoppal a hóna alatt indult el, és azt mondta, hogy András, szörnyű, ami van, 500 PhD hallgatom volt az egyetemen, egyébként én broker vagyok, több mint 500 000 euróért vannak nekem kötvényeim Németországban, meghívást kaptam a Kiel Egyetemre előadást tartani, és miután az egyetemet lebombázták Damaszkuszban, nincs más választásom, mint elindultam Németországba, bár a nagykövetségek bezártak, vízumot nem kaptam Európában, de nem tudok más csinálni, elindultam Kiel irányába, és megpróbálok eljutni az egyetemre. Hihetetlen az ő története, hogy...
Ahhoz, hogy egy hivatalos meghívásnak eleget tudjon tenni, menekültként
áll, és hát gyalogol a sineken, és lép át illegálisan határokon, és lép be Magyarországra. Hát én ugye 4 vagy 5 nappal ezelőtt találkoztam vele valahol a szerb oldalon. Hát most nem tudom, hogy hol tart, hát annyira most nem kísértem figyelme, hogy vajon meddig jutott el. Konkrétan meghívása van a Kiel Egyetemre, tehát ha ő el fog oda jutni, biztos kap egy öltönyt, és fantasztikus előadásokat fog tartani, és kezeli a befektetéseit. Ezért is érdekes az ő története.
De most egyrészt bárki megnézheti holnap este, de nagyon kevés az időnk, és még nem beszéltünk az egyéb állomásokról, ahol jártatok, és az is érdekes lehet, hogy ott hogy kezelik a menekült kérdés, de van egy nagyon fontos kérdés. A menekültek többségének nincsenek papírjai, nem tudja igazolni a személyazonosságát. Ez egy óriási probléma, és erre azt szokták mondani, hogy tele van bosnyákokkal, meg egyéb nemzetiségűekkel, és mivel Németország is, meg Ausztria is kijelentette, hogy a szíriaiak jöhetnek, ezért mindenki szírnek akar látszani, és eldobálja a papírjait. De ez nem életszerű, hogy egy szír akkor miért dobálja el, ha neki az az életet jelentheti.
Engedd meg, hogy cáfoljam. Én tényleg egy hetet töltöttem velük a Balkánon, és nem dobálják el a papírjaikat. Én is olvasom itthon.
Akkor miért is náluk papír?
Nem így van, van náluk papír. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy a szírek, akik azt mondták, hogy ők szírek, én direkt megkérdeztem, itt az útlevél, igen, elővette a kék útlevelet, és rávészi szír. Tehát a nagy többségnél van útlevél. Azért az elég könnyű valakiről ellenőrizni, hogy Koszovóból, Pristinából, Boszniából, vagy Montenegróból jön, és valóban igaza van a németeknek, tehát náluk nem kérdés, hogy tessék visszamenni a Balkára. Ott nincs menekült válság, ott nincs háborús helyzet. Azt kell, hogy mondjam, hogy a szírek 99%-ánál volt útlevél, amikor én kérdeztem meg, és én nem tapasztaltam azt Magyarkanizsán vagy Horgoson, hogy eldobálták volna az útlevelet. Pontosan tudják, hogy a szír útlevél a háborús helyzet miatt, ugye az ENSZ alapokmánya miatt, illetve a nemzetközi egyezmények miatt mindenképpen valahol őt be kell fogadni. Európában nem lehet visszatoloncolni olyan országba, ahol háború van. Tehát ez egy elég egyértelmű helyzet. Tehát neki tulajdonképpen a szír útlevél egy védettséget ad. Tehát én ezt nem gondolnám, hogy így lenne. Bizony sok afrikai eldobálja, mert ha valaki jön például Nigerből vagy Nigériából, hát van Boko Haram valóban, de nem egy olyan háborús helyzet, hogy ne lehetne ott élni, és nyugodtan oda vissza lehet toloncolni, de hát azért külsőre is elég nagy különbség van egy nigériai és egy szíriai fickó között, tehát az ő esetük más. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem dobálják el az útleveleket. Van erre is példa, de ez nem jellemző, ez nem általános, ezt tapasztaltam.
De akkor miért nincs nagyon sokaknál útlevél? Tényleg elszedik tőlük sok helyen?
Van extrém eset, tehát Bulgáriában hallottam olyan történetet, hogy ezekre a menekültekre nagyon sokszor olyan helyen pihennek meg egy falat, egy család, nem azt az útvonalat követik, mint a tömeg, leszakadnak, eltévednek, stb. És erre hát, ahogy minden országban létezik egyfajta bűnözés, a kiszolgáltatott embereket, akik mondjuk 4-5 ember
sok gyerekkel,
és oda megérkeznek hozzájuk mondjuk 10-15-en is késsel megfenyegetik őket, bizony az útlevelüket is elveszik, bizony a pénzüket is elveszik, mert pontosan tudják, hogy az összes porot, pénzük, aranyuk náluk van. Tehát ez benne van a pakliban. De nem ez az általános. Tehát aki a bejáratott útvonalon jön Athénból, és ez nagyjából úgy néz ki, hogy Athén, Szaloniki, Idomeni, utána Gevgelija, Presevo, Belgrád és Horgos, aki ezen az útvonalon jön ezekkel a buszokkal, és azokkal általában nem történik ilyen kriminális esemény.
Tehát akkor tulajdonképpen végig buszoztatok? Tehát ugye a határon ugye nem lehet busszal átjönni, mert hogy...
De gyalogolni kell. Mi nem buszoztunk, kocsival mentünk a buszok
de
mellett.
De a többiek buszoznak, tehát ez úgy néz
hát
ki, hogy...
busz vagy taxi. Tehát tulajdonképpen ezekben a kis városokban, ahol az egyébként egy héten egyszer jön a busz, vagy most bagatelizálom, de szóval mondjuk van napi 2 buszjárat, tulajdonképpen buszpályaudvarok alakultak ki, olyasmi, mint nálunk a Népligetben, és bizony 8-10 hatalmas 50-80 fős buszok állnak mellette a szíriaiak, vagy a menekültek is szállnak fel, minden egyes busz egy alkutárgya, 10-20-30 euró, sok esetben egyébként a buszvezetők le a kalappal gyerekeket ingyen viszik el, ugyanúgy, mint például a macedón kormány vonatokat indít, és az egész macedón szakaszt az 10 euróért átutazhatják a menekültek, ami azt gondolom, hogy ez a 3100 forintos ár, az egy nagyon korrekt történet, és a gyerekeket a macedonok ingyen viszik el, de hát nekik is az az érdekük, hogy lepattanjanak. Már bocsánat, hogy ezt mondom, hogy minél simábban, konfliktus nélkül és hadakozás nélkül elhagyják Macedóniát a menekültek. Szóval erre egy külön rendszer épült ki, de ez már nem olyan nagy költség Európán átmenni, mint a tengeri, ahogy beszéltünk arról az előbb.
De akkor ezek szerint mondjuk például Macedóniában is, meg mondjuk Szerbiában is a vállalkozóknak jól jön.
Tehát akár egyrésztről a kormányról, egyrésztről pedig egy üzlet, igen, azért sok buszvezető csúnyán nézett ránk, ha fel akartuk venni őket. Hát gondold el, hogy zsebben 80 ember szorozva 20 euróval napi háromszor fordul, mi pénzről van szó, tehát hihetetlenül sok pénzt tesznek el, ugye a sok kicsi sokra megy, és ugye most már tényleg 200-300 ezer között van azok, akik a Balkánon keresztül, és most nem is biztos, hogy Magyarországon keresztül, akár Horvátországon keresztül, de bejutottak, vagy eljutottak a nyugat-európai ország, Franciaország, Németország, Olaszország. Óriási összegről van szó, és ugye erre egy hatalmas üzlet, iparág szakosodott egészen Görögországtól Horgosig. És Magyarországot is akarom mondani, bizony a magyar embercsempészek Horgosnál a vasútvonalon kapják ki őket, és aki zöld határon akar átmenni, őket bizony átviszik a magyar embercsempészek, és ott is alkutálja, hogy 300-500 ezer euró ér, vagy a magyar oldalra, vagy ugye mindenki Ausztriába, vagy Bécset szokták általában kérni tőlük a menekültek.
Az időnk az teljesen elfogyott, és még rengeteg kérdésem lenne. Két dolgot még mindenképpen. Hát mondjuk finoman a nem túl korrekt Facebook megjegyzések között föl szokott merülni az, hogy itt a kerítés, meg nem bánunk velük szépen, miért nem mennek más irányba? Mi az oka annak, hogy mindenképpen a kerítésen átmászva Magyarországra akarnak jönni?
Az útvonal az így van meghatározva, hogy ez az első olyan hely, ahol az Európai Unióba be tudnak már lépni, és ha úgy gondolják, hogy ha már bent vannak az Unióban, akkor nekik már nagyon könnyen el lehet jutni Németország. Ugye a legfőbb cél mindig Németország.
A másik nagy kérdés pedig az, hogy miért nem, mert ezt is sokan politikusok is többen fölvetik, hogy tessék jönni a határon, ha ott bejelentkezik, mint menekült, akkor van rá módja, hogy megkapja ezt az eljárást, és nem kell a szöges dróton átmászni.
Igen, ez egy összetett kérdés, megpróbálok nagyon röviden válaszolni, amit én láttam. Van egyfajta fenntartásuk a magyar hatóságokkal szemben, mert ők úgy képzelik a regisztrációt, ami egyébként jogos is, hogy leveszik az új lenyomatukat, és úgy vélik, hogy a jelenlegi uniós szabályozás szerint, hogyha Magyarországon leveszik az új lenyomatukat, és végül mondjuk béke lesz, vagy bármi történik, és elindul a kitoloncolási hullám repülőkkel, vonatokkal, buszokkal, akkor őket oda vagy onnan fogják kitoloncolni, ahol levették az új lenyomatukat. És mindenki szeretne inkább egy német menekült táborban 600-800 euróért eltengődni havonta, mint egy mondjuk bicskei vagy röszkei sátortáborban. Tehát ők kifejezetten tartanak a magyar hatóságoktól, a magyar új lenyomatvételtől. Erről úgy beszélnek, hogy jaj, ettől rettegnek a legjobban, és hogyan lehet ezt kikerülni. Tehát nagyon sokan ezért választják a zöld határt, hogy a magyar hatóságokat kikerülve minél gyorsabban Ausztriába, és utána pedig Németországba.
Egyébként a Szír professzor az nem a zöld határon jött ezek szerint, mert neki volt meghívó levele is, nem?
Kielből volt meghívó levele, de az nem jogosítja az unióba való belépésre, mert ugye nem kapott vízumot. Tehát neki is illegálisan kell jönni, és amikor beszélgettem vele, azt mondta, hogy ő nem a sínen való átsétálást javasolja. Ugye, bocsánat, hogy ezt mondom, de a kerítés azért butaság, mert ugye ahol sínek mennek át a határon, ott ugye nincs kerítés, mert ugye a vonatnak át kell menni, tehát át lehet sétálni, viszont aki a sínen megy át, az vállalja azt a kockázatot, hogy szembe jön vele a rendőr, és ott bizony regisztrálják. Azt mondta a professzor, hogy ő is a zöld határt fogja választani. Mondom, 200 méterre a szerb oldalon már a magyar embercsempészek találkoznak a menekültekkel, és bizony elkezdenek alkudozni, hogy hová és milyen módon viszik őket.
Egyébként, ha valaki azt mondja, hogy köszöni szépen, ő megoldja maga, az embercsempészek ezt hagyják?
Természetesen, tehát a nagy többség az átsétál a síneken. Tehát a nagy többség ezt az utat választja. Tehát sokan kisgyerekkel, csecsemőkkel nem akarnak átbingizni akár a szöges drót alatt, felett, az erdőben, menekülve a helikoptereket. Tehát láttunk magyar helikoptereket bizony hőkamerával. Tehát azért, amit lehet, én azt gondolom, hogy a magyar hatóságok megtesznek, de hát ez kezelhetetlen, az ekkora tömegnél kezelhetetlen a szituáció, és ne kérdezz, hogy mi a megoldás, én sem tudom. Tehát azt tudom, hogy az úton most több mint 10 000 ember van, akik Magyarország felé jönnek, és nem úgy van, hogy ez a 10 000 ember megjön, és akkor hanem folyamatosan töltődik fel, és valószínű azért nem jön több, mert ez az útvonal nem bír el több ember. Tehát amilyen az áthaladási képesség ennek az útvonalnak, ez a napi 1500-2000, rosszabb esetben 3000 ember, hogy hol a vége, fogalmam sincs.
Az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Novák András külpolitikai újságíró kollégának, hogy vendégünk volt és elmondta mindezt. Tedd máskor is.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszállókártyával egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora.